kitűzés is informatikus tudományos egyesület vételtechnikai KBTV szakosztályainak és média klubjának a rendezvényén, továbbá mindazokat, akik a mai rendezvényünket YouTube-on most vagy később hallgatják. Azt hiszem, valamennyien találkoztunk már abban az ábrával, ami azt mutatja, hogy a technológia fejlődése az egy meredeken fölfelé menő egyenes, az emberi befogadó képesség az egy laposan menő egyenes, és a kettő kereszteződése az 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt megtörtént, tehát a technológia az lehagyta már az emberi befogadó képességet. Ez több helyen tapasztaltuk, és többé-kevés mindig azt szoktuk mondani, hogy hát vannak emberek, akik lemaradtak, hát őket segíteni kell, hogy fölzárkózzanak, hogy ők is élvezzék a mindenféle jót, amit a digitalizációból kapni lehet. De azt hiszem, van egy egészen különleges körülmény, és épp erről lesz ma szó. Tudnélik, az olyan, amikor a lemaradó emberek befolyásolják a technológiát alkalmazni kívánó embereket is, olyan, mintha valaki nem tudna internetezni, az befolyásolja azokat, akik interneteznek, hiszen a közlekedésben, ha valaki az új technológiát elfogadja, van egy csomó, aki nem fogadta el, és ennek a kettőnek együtt kell élnie. És erről egy ilyen problémákról fog szólni Bódi Antalnak a Közlekedéstudományi Intézet tanúsítási irodavezetőjének, az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolának PhD hallgatójának az előadása a digitalizáció és a közlekedésről. Ülve.
Igen. Köszönöm a lehetőséget, hogy ülve. Mert mindenki szemben van, mindenki látom a reakcióját, és bízom benne, hogy fogok tudni akár menekülőkbe is. Bocsánat, hogy közben itt valakit megpróbálom velem. Magamról néhány szót mondanék. Nagyon nagy megtiszteltetés nekem ebből a körbe előadni, ugyanis mondhatni a szakmai karrierem az innen indult valahonnan. Én 1990-ben végeztem az egyetemen, és egyből nyíregyháza tanárképzőbe kerültem, és a jelenlévő között előbb vannak egy pár, amelyik talán ezt is lehettek azon a bizonyos előadáson, ahol én beszámoltam a KBTV és internet kialakításával, mint Nyíregyházán. Hát nem napra, de 25 évvel ezelőtt történt. Ez volt az első KBTV és internet alapságban. És később erre jött létre egy Labinet nevű cég, ami később a UPC fölvásárolt, és ez volt a UPC-nek a indító cége. A többiket a cég regisztrálta be. Később én a UPC-ből eljöttem, akkor az Antenna Hungáriába kerültem, mert annak is van köze a szakosztályhoz. A DVD projektben voltam projektvezető, amit most ugye mindig DVD néven ismerhetünk. És én onnantól kezdve egy elég hosszas időben a állambácsi oldalán a állami tartalomszolgáltatás kialakítás és állami internet kialakításán dolgoztam. Az első nagyobb munka a Magyarország.hu-nak, illetve az ügyfélkapunak a létrehozása volt, amikor mindenki találkozott ezekkel a szolgáltatásokkal, és hát egészen sokáig, közel 14 évig itt dolgoztam. Hát nagyon-nagyon sokféle nagy projektben vettem részt. A legutolsó ilyen nagyobb munkám az elektronikus személyigazolványnak voltam a biztonsági tisztviselője, ugyanis az utolsó 7-8 évben igazából IT biztonsági területekkel foglalkoztam, azon területen tettem. Ennek később majd lesz jelentősége ennek a személyigazolványnak. Nem adottam magamról, hogy kicsit olyan vagyok, mint a jó papa, a holtáig tanul, és nekem is a síromnak fel fogják írni, hogy a tanulmányai befejezte. Még mindig tanulok, pedig már nem vagyok egy fiatal játékos, most a ugye érzem, nem vagyok THV hallgató. A előadást, amit megkérdeztünk, ezek teljesen hipnotizatív kérdések, és valószínűleg mindannyiunkban ezek valamilyen szinten már töltetődtek, ezek a, amikkel megkérdeztük a magát ezt az előadást. Tehát itt a jövő közlekedésében itt azért nagyon-nagyon sok komoly félelmünk, kíváncsiságunk, mindenkiben benne van. Tehát ugye általában bulvárságban megint szokta ezeket olagolni, ezeket a félelmeket vagy eseményeket. Tehát majd ezekre ki fogunk térni. Igazából itt azt hiszem, hogy egyből az előadásból el fogunk jutni odáig, és nagyon bízom benne, hogy az lesz a hozadéka mindenki számára, hogy egy kicsit talán nyugodtabban várhatjuk a jövőt, és egy kicsit biztosabbak lehetünk abban, hogy mi fog bekövetkezni. Nyilvánvaló bölcsekkel nincsen nálam több példány, hogy nem tudok senkinek se adni belőle. Egyet megtartottam magamnak, és az nálam van. Igazából ez az egész, amit kitaláltunk a Közlekedési Tudományi Intézetben, az eléggé durván belenyúl abba a valóságban, hogy most érünk. És én úgy gondoltam annak idején, és ebben voltak partnereim, hogy ahhoz, hogy ezt a társadalomra el lehessen fogadtatni, hogy ilyen típusú átalakulásra lesz szükség, az nagyon jó lenne, ha a tudomány tudna benne segíteni. És igazából maga az a doktori iskolában lett kitalálva, hogy jó lenne végig menni. Tehát maga a folyamat, igazából nem a PHD az érdekes belőle, maga a folyamat, és az a segítség, amit a UHD-ben kaphatok, a Közlekedési Tudományi Intézet professzoraitól kaphatok, az összeadódik, és ebből jön ki egy társadalom számára egy hitelesebb, egy elfogadhatóbb, egy több szempontból megvizsgált lehetőség. Tehát nekikben mi azt szeretnénk fölvázolni, hogy hogyan lehet átvinni a mai világunkat, mert amire most élünk, abban a világban, amikor mindenki tud, hogy milyen lesz, mert 30 év múlva milyen lesz, azt mindenki átadja, hogy csak önvezető autók tesznek, és öröm és boldogság és utánság lesz az egész oldal. Érdekes módon ezzel a fajta témával Isten igazából túl sokan nem foglalkoznak, vagy legalábbis én még senkit nem találtam magamon kívül, aki pont az átmenetnek a kérdését szeretné tetegetni. Mindenki nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek kutatóintézetek, illetve cégek, államok is arra, hogy a önvezető autó, mint olyan, az minél előbb előálljon. De azért tudjuk jól, hogy azért itt van egy nagyon komoly balhat mögöttünk, amit át kéne vinni abba a jövő világába, és a kettőnek valahogy együtt kell élnie. Itt azért közelítve a hallgatóságon, azért valószínűleg többen vagyunk, akik megérzik azt, hogy a lovaskocsikból, amik egy faluhelyen elég gyakori közlekedési eszközök voltak, hirtelen eltűntek, és helyette gépjárművek lettek. Tehát egy magával a közlekedésben egy nagyon komoly klasszikus átalakulás bekövetkezett. A második világháborúval a logisztikának 70%-a az még a lóvontatású volt. Az én édesapám kerékgyártó mesterként dolgozott, és hát ő megélte azt, hogy hirtelen az ő általa végzett számomra magas presztízsen lévő szakmunkára, hát nem nagyon volt igény, mert igazából nem volt ló, nem volt tekér, nem volt belő erre az egész történetre. Tulajdonképpen ez a fajta nagyon durva átalakulás, ez most megint bekövetkezik, a közlekedés teljesen másképp kell majd valahogy kezelni. Ahhoz, hogy be tudjuk magunkat helyezni ebbe a világba, néhány videót meg fogok játszani, és utána majd nagyon jó figyeljetek, bocsánat, hogy tegeződjünk jó, mert nekem úgy egyszerű az életem. Nagyon figyeljetek, utána fogok költeni olyan kérdéseket, amikre nagyon kíváncsi, hogy tud-e valaki válaszolni. Aki már a kérdéseimet hallott, az nem ér válaszolni ívántálatot. Thank you. Abbiamo sentito il volcano e tutto il bacio, e siamo venuti in cui avevi che erano a film. Hanno io una vita di Svantum, ma mi cuore, molto caso per la libertà, l'auto. Il massimo molto alto da vivere, Hanno io Svantum. Hanno io Svantum. Hanno ha valaki látott ilyen videót, amiben a két dolog, két nagyon bonyolult dolog szerepel, akkor szóljon nekem. Tehát valós forgalomban a bőnvezető autóknak egyik legnagyobb hibájuk, hogy ilyen bonyolult dolgokat nem tudnak, ehhez már a mai felkészültséggel nem mennek. Tulajdonképpen elég idealisztikus körülményeket láttunk, nagyon-nagyon ritkán lehet látni valós környezetben, valós problémákkal megküzdő valamilyen szinten emelkedő járművet. Most egy teljesen más megközelítést nézzünk meg. Hát ez a másik véget, ugye? A nagy testvérek megközelítés, tehát ugye az egyiken azt láttuk, hogy van egy nagyon okos jármű, amelyik egész jól elborgul a világban, a másik oldal pedig egy teljesen kontrollált környezetet látunk, ahol mesterséges intelligencia fölgyel mindent, és ő gondoskodik arról, hogy a közlekedés maga, a szépen. Ahhoz, hogy az egész dolog be tudjon indulni, valahol a megoldás, ami a kettő téglet között lesz valahol. Én megpróbálom ezt felvázolni, hogy mi hogy látjuk ennek a mit kellene ahhoz tenni, hogy ez kialakuljon, illetve hogyan lehetne valószínűleg egy olyan, sokkal inkább olyan rendszert létrehozni, vagy olyan közlekedési társadalmat kialakítani, ahol mondjuk úgy a személyiségi adatvédelmi szempontjaink is teljesülhetnének. Igazából a főzetes maga a távközlés, tehát az infokommunikáció, mert nagyon új lehetőség hoz a WebGH-ot, és ez lehetővé fog nagyon sok mindent tenni. Tehát meg fogja tudni változtatni magát a közlekedést, illetve hát az ipar, az egészségügyet, és nagyon-nagyon sok minden meg fog változtatni a WebGH-ot kialakulása. Tehát maga a közlekedésben el tudjuk képzelni azt, hogy ilyen konnektikál módon egymásnak tudnak kommunikálni a járművek. Csak ugye ezek is nagyon sok apró problémát fölvetnek, hogy például, ha ilyen sorozatban kommunikáló járműveken megkeresztül az információ, valamelyik hibázik, akkor a végén van bubantak, hogy ki a felelős, hogyan tud igazolni, kinek a problematikája. Nem tudom, ki olvasta, aki foglalkozik vele, most napokban volt botrány Amerikában, hogy ott azt mondta, hogy ezért nem járja az amerikaiak akarnak itt a konnektikáról is. Tehát ilyen nagyon nagy haragszabályok és nagyon komoly fejlesztések zajlanak együtt. Hát én most igazából az egész problémát nem technológiai szemmel próbálom megfogni, hanem ennek a humán oldalával szeretnék egy kicsit többet foglalkozni, meg ennek a megközelítésével. Tehát az emberi tényező az, ami igazából fontos szerintem. Azt szokták mondani, hogy miért nem bármit megcsinál, hogyha megbízás kap. Nyilvánvaló, hogyha találjuk ki azt, hogy mi legyen az az üzleti modell, mi legyen az az üzleti elvárás, ami alapján hozzuk létre ezt az egész szemedet. És igazából találkozzon ez az egész az embereknek a vállalkozásaival, illetve el tudják fogadni ezt az egészet. Tehát maga az első fő kérdés az, hogy hát megbízunk egy olyan járműbe, amit alkotmusok vezetnek. Tehát megbízhatunk egyáltalán. És a másik pedig az, hogy hát nagyon-nagyon nehéz elképzelni, ez a két világ, ez a két nagyon különböző világ egyszerre egy úton tudja közlekedni, nem egymástól elkülönítve. Itt azért nagyon-nagyon komoly kihívással állunk szemben, mi magunk. Természetesen nagyon komoly fejlesztések vannak, és nagyon-nagyon komoly víziókat, illetve fejlesztési modelleket lehet látni, világkiállítások során meg lehet ezeket csodálni. Ez nem túl régi nagy kiállításon volt ez a jármű látható. Itt csak a poén kezdély jelzem meg, hogy az emberi teremény már időbe is indult, és hát voltak cikkek róla, hogy a nagyon ősi foglalkozást tűző kisvállalkozók is ebben óriási piacérést látnak ezzel a lehetőségben, hogy ilyen öntető járművekben tudjanak tevékenykedni. Egyébként másik oldalról érdekes szponzorok jelennek meg a projekteknél. Például a CESZ gyárak, az akkor elég ajtóüzemek is nagyon komoly fantáziát látnak az önvezető autóban, mert azzal egyébként új piacérés nyílna meg. Tehát, hogyha bárki bármennyi piacna, tehát mondjuk én szeretnék mondjuk ilyen falatfűtőket beszállítani mondjuk egy ezekbe a járművekbe. Tehát ez az ideális világ, az idealisztikus világ, a valóság nem ez. A valóságunk az, hogy emberek halnak meg az utakon, és sajnos emberek egyik ember, másik embernek nagyon-nagyon komoly kárt tud okozni. Ez egy valós eset volt, egy jármű olyan előzés követett el, aminek folyamánya képpen két másik autó ütközött frontálisan, és négy ember meghalt a fejben. De ilyen nagyon sok van, sajnos. Tehát a baleset az velünk van, és velünk hozzá kell szoknunk, és ez egyszerűen elfogadhatatlan, ami Európában van. Éves szinten 25.000 ember van, mert már stabilan, majd sok év óta a közlekedési balesetek folyamánya képen. Nincs ez másképp nálunk sem. Nálunk is 5-600 ember évente meghal a utakon. Nagyon sok, kb. 5-5.000 ember súlyos sérülést szenved el, illetve ilyen 15.000 magasságában van a könnyebb sérülések száma. A KT-be Holló professzor úr foglalkozik ezzel a témával, és ő neki vannak erre számításai. Nemzetközi gazdasági volumenben ez olyan éves szinten 200 milliárd forintos kár jelent az egész ország számára. Nyilvánvalóan az a család számára, ahol egy családfő hal meg, vagy súlyosan sérül, vagy bármi, egy családtaggal történik, az a család számára nyilvánvalóan ez egy kézzelfogható, nagyon-nagyon komoly. Éves szinten egyébként 200 közlekedési esemény történik, olyan, ami a biztosítókat hozik valamilyen szinten, nagyságrendileg. Tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes üzem, és sajnos az emberek ezt nem igazán így élik meg. Tehát nincs az embereket benne az, hogy ez tényleg sokkal felelősség teljesen kell közlekedni. De egészen odáig elmegy, hogy a tüdeli halálok a közlekedés. A 15 és 29 éves korosztálynál ez az első halálok. Tehát aki ebben a korosztályban meghalt, az nagyon nagy valószínűséggel közlekedési baleset folyamányos képen hal meg. Ezt már csak én tettem hozzá, és professzorral beszéltünk is róla, hogy tulajdonképpen ezek a statisztikák a dokumentált balesetekről szólnak. nagyon sok olyan van, amit nem dokumentált, és mégis rongálja az egészségünkbe, és fölösleges lett okoz számunkra. Én rendszeresen Nyíregyházáról járok Budapestre, 7 évenként megyünk haza és jövünk vissza. Most legutóbb 4 óra volt Debrecenből Budapestre fölérni. Effektíve semmi nem indokolta, csak éppen ilyen közlekedési szituációk alakultak ki, hogy volt, aki úgy gondolta, hogy ez a tömegbe ő 160-nal kell, hogy menjen, és így tovább. Tehát ez abszolút nonsense, és hát a torlódás, a dugó, és így tovább, és nem érek el oda valahova. Tehát rengeteg olyan problémával találkozunk a közlekedés során, ami nagyon komoly frusztráció minden ilyen számára. Minden kormányzat és mindenhol, nem csak nálunk, a terekünk arra, hogy biztonságos legyen a közlekedés. Ugye nagy dream, 2005-ben voltam Japánban, ugye már japánok akkor azt mondták, 2020-ban ők elérik azt, hogy nulla legyen a haláleset Japánban a közlekedésből kifolyólag. Nekünk is, EU-nak is vannak ilyen célkitűzései. Hát sajnos ezek nem valószínű, hogy fognak így teljesülni. Majd a végére kiderül, hogy most már eléggé kezd elpattanni a húr, és látszik, hogy sokkal zárkói intézkedéseket kell hozni ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon. Az intelligens közlekedésben nagyon sok félék vannak. Tehát ez nem, amitől én beszélek, azok már szigetszerű megoldásokban, vagy szigetszerű elképzelésekben már régóta működnek. 2012-es az ábra, azokban nagyon-nagyon sok minden közül meg is valósult. A követő tempomattól kezdve a flotta követésig, a navigációig és így tovább. Tehát rengeteg, a közlekedés során rengeteg adatot állítani, és rengeteg rendszerünk is van. A gond ott van, hogy az egész nem áll össze egy ökoszisztémává. Tehát tulajdonképpen a közlekedés egészen nem alkot egy egységes rendszer adat szempontjából, vagy informatikai szempontból. A VDS-sel már nagyon régen foglalkozik az Európai Unió, 2008-ban kezdték el a VDS irányelvet kidolgozni, 2010-esen az irányelv. Most a színeket nem érzi, csak igazából meg már nem is nagyon igazak. Egy dolog a tanulság, egy tanulság van benne, hogy az Európai Unió nem igazán tudta elérni azt, hogy egységes rendszerek alakuljanak ki EU szinten. Tehát ahány ország mondhatjuk, annyiféle ITS rendszerek alakulnak ki, vagy néhány ország csoportonként alakulnak ki valamiféle kezdeményezések, de igazából nincsen olyan kényszerítő erő, mert ugye egy ajánlás igazából, ami alapján is van ebben a részben olyan kötelező elemek, amelyeket végre kellett hajtani. Magyarországon is már most lassan több minden megvalósul a közút tevékenységének, de igazából az összességében átfogó elképzelés, ami látszom, hogy elfelé megy a világ, olyan nincsen. Már beszéltünk, hogy a járművek száma az folyamatosan növekszik, dinámikusan megy fölfelé, egyetlen jármű közlekedik az útjainkon, EU szinten is, Magyarország szintjén is, egyetlen ugyanennek az infrastruktúrának effektíve egyetlen járműre kiemelni a kiszolgálnia. És megjelent egy újabb kihívó, a drónok, amik szintén helyet kérnek maguknak a közlekedés bizonyos szegmensében. Látszik, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly lehetőségeket fejtnek a drónok is önmagukba. Előnye is lesz a többi közlekedés számára, illetve komoly kihívásokat is jelent. Éppen mai hírból bizonyára sokan látták, hogy nem tudom, hogy repülőteret kellett állítani egy órára drón problémák miatt, és hát ugye előbb-utóbb tartunk tőle, hogy valami nagyobb, vagy ezzel valami nagyobb probléma bekövetkezik, és akkor már nagyon meg fogunk lepődni mindannyian, hogy hát de jó Isten, miért nem mutattuk már még ezt a kérdést. A jobb szélről második ember, Gál György, professzor, kollégám volt a Nyíregyházi Főiskolán, és ő matematikus. És sokszor beszélgetünk, együtt bajátunk, és egyik ilyen beszélgetés alkalmával mondta Gyuri, hogy hát olyan furcsa ez a világ, mert ő, mint matematikus, nagyon egy évig, vagy egy fél évig dolgozik egy komolyabb cikket. Ez a cikket megjelenteti a valamelyik újságba. Kb. A Földön van 20 ember, aki azt a cikket érdemben el tudja olvasni, és megérte, hogy ő mit jött ebbe a cikkbe. És ebből a 20 emberből kb. 10-nél akár még vesz is a fáradtságot, és akár egy választikben, akár választol rá, hogy valami bele fog épülni a tudományba. Itt vagytok ti, informatikusok, csapnivaló rendszereket csináltok, és igazából egyik jön az egyik a másik után, és igazából látjuk, hogy folyamatosan toldozzátok a rendszereiteket, de valaki kitalál valamit, hirtelen bedobja, és pillanatokat rá ezer ember elkezdi használni, és onnantól kezdve de facto szabvány lesz belőle, és akkor már erre épülve még nagyobb rendszerek jönnek létre. És ez a beszélgetés nekem egy nagyon mély nyomot hagyott bennem, és azóta is több eszembe jut ez a beszélgetés, Gyuri, hogy miért van az, hogy az informatika ennyire gyorsan be tud épülni a társadalomba, és miért tud igazából polgárjogot nyerni bármilyen alkalommal, és maga az internet jelenség az miért tud ilyen otthonásszerűen bekövetkezni. Egyébként Gyuri most kapott akadémiai díjat, és egy ott lehet neki innen is. Nem tudatos volt a részemből, de azt hiszem, hogy igazából az életem azért is ment ebből az irányba, hogy én elkezdtem nagyon komolyan IT-biztonsággal foglalkozni. Az információs biztonság tulajdonképpen három alap dologgal foglalkozik. Az egyik az adatnak a bizalmassága, másik a sérthetetlensége, harmadik a rendelkezésre áll, és van egy a rendszerszempontú megközelítés, maga a személyes adatnak a védelme. És ugye elég sokáig csináltam én ezt az egész területet, nekem egy ilyen 20 évek kialakult a szemüvegem, és ezen keresztül látom a világot. Szóval amikor én bekerültem a KTI-be, akkor is én igazából azt vettem észre, hogy vannak nagy rendszerek, ahol igazából nincsenek megfelelően kezelve adatok, vagy nincsenek is adatok, vagy ezek az adatok IT-biztonsági szempontból nem állnak össze egy rendszerre. És innentől kezdve akkor erről fogok beszélni, hogy én hogy értelmezem a intelligens közlekedési rendszereket, és hogyan kellene intézni értelmezni az egészet, miről kéne szóljon. Tulajdonképpen az egész arról szól, hogy a közlekedés az infokommunikációs technológiákat úgy használja ki egy egységes rendszerbe, ami nagyon sok mindenre jó lesz innentől kezdve, költséghatékonyságot tudunk vele elérni, és optimalizálhatjuk a közlekedés módjait, csökkenthetjük fel a közlekedés a környezetben vonatkozó terheléseket, a biztonságot meg tudjuk emelni. Tehát minden jó tulajdonságot fogunk rendelkezni, hogyha létrehozunk egy klassz intelligens közlekedési rendszer. De semmi itt a legfontosabb, és az igazából ezzel nem foglalkoztak a rendszeri irodalmakban, hogy nem elég a társadalmi szempontból az egészet vizsgálni, az egyén szempontját is kell vizsgálni, és meg is fordítva. Tehát vannak olyan rendszerek, amelyek egyén szempontjából vizsgálják, ha akarnak jó rendszert létrehozni, és annak egy pedig a közösség szempontjából, irányítás szempontjából akarnak jó rendszert létrehozni. Addig nem fog összeállni, mivel kettőt nem fogjuk tudni együtt kezelni. Igazából én megmondom őszintén, hogy én a csőben feltaláltam az utat, tehát vagy a melegvizet, tehát de amit én feltaláltam, az már van. Sőt, a korábban volt. A tahográfokat a 2000-es évek közepén kötelező érvényen az Európai Unió bevezette a kamionokra. Már is szoktál is szokták, de a kamionoknál érdekes. Ugyanis a 2000-es évek elején nagyon sok baleset volt, és kényszerítőleg kényszerű eszközként vezették be a tahográfot, ami rögzítette a gépjárműveknek a mozgását. Ezen kívül elterjedtek a flottakövető rendszerek, már a valóságban nagyon sokféle szinten léteznek. Egy nagy bajuk van ezeknek, hogy mind flotta szinten szervezettek, nem állnak össze egy struktúrával, mindenki méri a saját adatát, és igazából a eladás elérhető lesz, úgyhogy meg tudjuk mondani. Tulajdonképpen amit én javaslok, hogy csináljunk egy olyan rendszert, ami a egységes trajektória követő rendszerként viselkedik. Minden járműt kövessünk le, úgy, mint ahogy a szokta követő rendszerek működnek, és ezt azért úgy lenne jó elkövetni, vagy úgy lenne jó megcsinálni, hogyha a személyes adataink védelme mellett. Tulajdonképpen ez egy digitális rendszámtábla elképzelés, koncepció, ami tulajdonképpen minden járműnek hozzá rendelnénk egy hatásos nyomkövetőt, amelyik ezt biztosítottan gyűjti ennek a járműnek a mozgását. Az, hogy trajektória, az mindenkinek van valami, hogy elmondani, nem kellene magyarázni, tehát a maga a mozgás, a maga a sebesség, azok a később tovább, az idővel együtt, tehát innentől kezdve közteles módon lehessen bizonyítani, hogy ez a jármű hol lehet és mit csinál. És igazából ezt mindenkinek meg kell tenni. Ez egészen mindenkinek saját személyes adata, addig, amíg nem történt semmi baleset. Emlékezzünk vissza a cserbagyásos gázolásra. Mennyivel egyszerűbb lett volna a helyzet, hogyha már meg lett volna ez a rendszer. És a rendőrnek nem szemtanúkat kell keresnie, hogy ki látta azt a járművet, amelyiket okozhatta, hanem egyszerűen legyen lehetőség arra, hogy igen, esemény történt, lehessen visszajátszani, hogy az kik jöttek ott és mi csináltak. És mindennek legyen nyoma. Ezt tulajdonképpen akkor lehet elérni egyébként, hogyha ez egy hatósági jelzés. Tehát ugyanolyan szinte, jóilag olyan szinte emelkedik, mint a rendszámtábla, tehát a rendszámtáblát se lehet meghamisítani, nem lehet betakarni. Tudjuk jó, hogy ez eléggé hatósági oldalon elég durván díjazzák a minden tevékenységet. Ahhoz, hogy ezt tudjon működni, és a személyes adatok védelme teljesüljön, igazából ezeket meg az Európai Unió oldaláról kell megtalálnunk azokat a garanciákat, amiket tudjuk biztosítani. A GDPR-ról biztos, hogy mindenki hallott, és mindenki találkozott vele. Ez tulajdonképpen egy európai találmány, és most már az egész világ kezdi komolyan venni az EU GDPR elképzeléseit. Amit mi elképzeltünk rendszert, amit ki kéne alakítani, annak a lényeg az lenne, hogy ne csak egy létrehozás pillanatig audit legyen, hanem folyamat auditra lehessen garantálni, hogy bármelyik idő pillanatban ne lehessen illegális meghamisítani, vagy hozzáférni személyes adathoz. A másik, az szintén valószínűleg sokan hallottak róla, az EIDAS rendelet, ami tulajdonképpen az európai kriptográfiát teszi rendbe egy kicsit, a személyeket kötődő elektronikus azonosítási, elektronikus azonosítási lehetőségeket tudjuk ezzel szabályozni EU szinten, tehát ez egy kötelező rendelet. Február 28-ai alapon van, akkor már akkor több mint 4 millió elektronikus személyigazolvány volt Magyarországon forgalomban, tehát a mi személyigazolványunk az egy EIDAS konform eszköz, tulajdonképpen egy kétfaktoros autentikációhoz szükséges azonosító eszközként használható. Egyébként vannak ilyen rendszerek, tehát csak most megjegyzem, az első ilyen rendszer az önkormányzati ASP ügyintézői használták a személyigazolványokat személyes autentikációra, illetve a ERC, az Egységes Egészségügyi Szolgáltási Tér, ami most a mindannyian egészségügyi adata ide gyűlik, itt az orvosok autentikációjára, az egészségügyi dolgozók autentikációjára és a személyigazolvány került felhasználásra, de innentől kezdve bármilyen olyan rendszert létrehozhatunk, EU szintű rendszert, amennyiben ezt felhasználjuk hozzá, az egyben EU-konform szolgáltást tud lenni. És hát amikor, hogyha elkezdünk nagyon sok adatot összepakolni, akkor egyben jönnek azok, hogy hát akkor ezt a sok adatot azért nagyba vissza is lehetne élni, és az egyben biztonsági kockázatokat is fölvet. Tehát azért előtt van a NIS direktíva, hogy a nagy hálózat és információs rendszereknek a biztonságát azért ezt a módon tudunk el garantálni. Ez most egy kicsit matematikusabban mondva, tulajdonképpen egy digitális teret fogunk létre, ami tulajdonképpen egy mentikus tér, amelyben az összes járműnek a trajektóriáját tudjuk gyűjteni, és innentől kezdve megfelelő bűnbérrendéssel minden deviancia könnyen kiszűrhető. Tehát gondoljunk ilyenekre, mondjuk ha valaki elnek az irányba hajtól egy autópályára, az azonnal kidobja magát, hogy ott áll valaki szemben a forgalommal. Vagy egy autópályán tolódás van, és valaki a suladó pályán leállósávon százal suhan el a többiek mellett, hát ugye eléggé komoly veszélyt jelent mindannyiunk számára. Ezek is nagyon könnyen kivehető szavunnal riasztást lehet belőle generálni. Igen. De majd előrébb lesz szó. A hűtélyes ökoszisztéma, ami létre jönne, tulajdonképpen most már, hogy összefoglaljuk az egészet, akkor tulajdonképpen a flotta követő rendszereket hasonló rendszer jön létre, illetve az EU 3 direktívájának. És hát igazából lényegét ezek a kis bajuszoknál van, hogy rögzítjük a közlekedésbe létező járművek mozgó és nem mozgó eszközök folyamatos adatait. Tehát igazából azt is meg lehet tenni, hogy van egy stop tábla, mondjuk. És az a tábla onnan hirtelen elkerül, akkor azonnal lehet érzékelni, és abban rajta egy érzékelő. Mert ott van egy osztás érzékelő rajta, akkor egyben mondja, hogy hoppá. És akkor a következő már fogja tudni, hogy ott valami hiányzik. Tehát igazából itt az egész erről szól, hogy tulajdonképpen digitálisan képezzük be magát az egész közlekedés. És eddig, amit mondtuk, ez igazából az informatikai hókusz, amikről beszéltem, a legfontosabb ott jön, hogy én egy ilyen kis valamit rárakném minden kocsira. És mindenkivel elhihetném azt, hogy ez a fekete doboz követi a te járműben mozgását, és mindennek nyomon ez. Onnantól kezdve az emberek meg a gondolkodásra megváltoznak. Az emberek másik viselkednek egy olyan környezetbe, ami kontrollált környezet. Mindenki össze tudja hasonlítani, vegyünk egy olyan aluljárót, amelyik be van kamerázva, és vegyünk egy olyan aluljárót, amelyik nincsen be kamerázva. Amelyik be van kamerázva, valószínűleg előre kicsit másképp viselkednek, mint amelyik nincsen be kamerázva. Egy 10 órakor még így is megfontolnám magam az aluljárban, hogy bátran végig menjek egy olyan aluljárót, amelyik nincsen be kamerázva. Tehát a vezetők másképp viselkednének, innentől kezdve beépülne a vállalkozásainkba, hogy ennek nyoma van. Mindennek nyoma van, amit csinálok. Az indulásnál, a legelső indulásnál egy közel 40%-os visszaesés történt a következő eseményekben, és azóta is rendszeresen csökkenő tendenciát mutat, tehát évről évre egy ilyen 20%-os csökkenés tapasztalható. Ebben tehát benne van az is egyre szigorúbb az ellenőrzés. 2022-től egyébként össze fogják integrálni az összes tahográfot egyébként elszinten is. Már most is egyébként azt, hogyha mondjuk egy holland kamionos, mondjuk Magyarországon nem tart be valami, és mondjuk a lengyelek ellenőrzik, akkor azért fogják a lengyelek megbüntetni, hogy Magyarországon csinál. Tehát most már azért határokon átmúló módon tud működni, és ez azért egy nagyon komoly visszatartó erő a járművek a járművezető számára, hogy hát a pihenő időt is itt alatt. A tavoglás sokkal többet mér, mint amiről én beszélek. Az átlag járműről nem erről van szó. Tehát közben ez a létrejön egy ilyen ökoszisztéma, az tulajdonképpen maga az nem önvezető világból át tudnánk vele menni az önvezető világba, mert az önvezető világban ott ez innen indul. Tehát egy önvezető autó egy centit nem megy úgy, hogy ne tudnánk pontosan mennyivel, hogy és hol van. Az egész útvonala folyamatosan követett és folyamatosan kontrollált. És hát másik oldalról pedig az, amit mondtam, hogy igazából a bizalom és a biztonság megteremtése a közlekedésben. Tehát az volt egy fals élmény számunkra, hogy a közlekedés során mindenki egy kicsit egy ilyen úgy éli meg, hogy de jó lenne, hogyha eljutnék A-ból B-be, és nem történne semmi. Tehát igazából senki nem, én Albániában dolgoztam egy fél évet, Albániában eléggé durva volt a közlekedési helyzet, tehát sokkal durvább, mint nálunk, és ott kvázi mindenki rettegett magától a közlekedéstől, mert bárki bármikor problémát okozhatott. Az, hogy technikailag ez is jelent, igazából funkcionális, mert ez a két kis táblácska, nem egy roppant bonyolult dologról van szó, tulajdonképpen egy dobozka fölkerül a készülé, a járműzőn, de roncsodás szentesen nem lehet verenni, tehát egy kis kockában téve, és onnantól kezdve ez folyamatában érjen ez a járműnek a pozíciói periódikusa. a rögzíti magát a fekvedobozba, fölküldi a tervében, mint kriptográfia a bérletet, és hozzárendelődik magával az én személyigazolványommal, hogy én vagyok a kapitánya ennek a járműnek. Ha nevezzük róla magáról az adatról azt, hogy ez kinek az adata, onnantól kezdve viszont közadattá válik, és onnantól kezdve az egész közlekedésnek az egészét tudjuk egyben látni. Az összes közlekedő jármű egyszerre látható, válaszolásan, vagy adatszinten. Ennek nagyon-nagyon sok előnye lesz a későbbiekben. Hát ugye létre jön akkor, hogy akkor ezt megjelni. Tehát valószínűleg, hogy elég hamar beépül a változás, amikor látok rendek, amilyen kényszerűen jön, azt előbb-utóbb elfogadják. Az élményünk az lesz, hogy sokkal fegyelmezettebb lesz maga a közlekedés, hatékonyabbá válik a közlekedés. A balesetek száma drasztikusan le fog csökkenni, én állítom, hogy effektíve nullába fog menni, teljesen másképp megfontoltatlan fognak az emberek vezetni, ugyanis nem eseti lesz a vizsgálat, hanem folyamatos kontroll fog menni, az amit mondtál gyorsajtások. És hát valószínűleg, hogy ez egy ugyanúgy le fog épülni az embereknek a változásai közé, mint ahogy beépültek. Megjobb példa egyébként a dohányzásnak a attitűdjének a megváltozása. Ma már visszanézünk egy olyan filmet, amiben még gyakorlatilag dohányoztak étterembe, vagy vonaton, vagy akármi. Tehát az ember, hogy miért a te Isten, velünk történt ilyen 20 évvel ezelőtt, tehát ilyen világban éltünk. Tehát az emberek úgy nagyon hamar a jóra, nagyon hamar rá tudnak állni, és egyébként a dohányzás visszorítása egy fantasztikusan sok pozitív eredménye. Hát biztos, hogy ez a negatív élménye. Tehát én nem azt mondom, hogy ez most ilyen hurrá és minden szuper, de ezek negatív élmények, tehát valóban egy teljes kontroll fog kialakulni a közlekedésre. Ezt a DK-tól szeretnél. Ezen kívül kezdődik egy digitális lenyomatunk az egész közlekedésünknek, ami egyébként, hát most én nem akarok senkit kiábrándítani, de ez egyébként is képződik róla, mert mobiltelefonunk alapján egyébként is képződik, csak azt éppen mindent tudjuk felhasználni. De ugyanilyen a digitális benyomata képződik a banki általásainknak is, a internetes kommunikáció, egy elküldött e-mailnek, egy keresésnek, bárminek. Tehát igazából nem legyen senkinek illúziója arról, hogy ez egy annyira extra új dolog ez a követés, nem. Sajnos egy ilyen világban élünk, a digitális nyomokat hagyunk magunk után, és azok a digitális nyomok gyűjthetők is vannak, hogy gyűjtik is valószínűleg. Valószínűleg, hogy nem lesz kérdező gyorsajtani, mert könnyen bizonyíthatóvá válik, parkírozásnál is könnyen bizonyíthatóvá válik, ha valaki nem fizet, és magán a szabálysértéseknél is ez plusz letagadatlanná teszi magát a szabálysértést. Ezek a negatívumok. Nézzük, hogy mi a hozadék. Tehát miért érnek ezt megcsinálni. Az egyik az, hogy mik azok a pozitív externáliák. Hát az egyik a relatív gyorshajtás, illetve a lassúhajtásnak a kivéthetősége, vagy szüntethatósága. Tehát mostani rendszereink, kontrollrendszereink ezt nem teszik lehetővé. Tehát az, hogy valaki megy az autópályán az első sávba, és valaki mondjuk 90-nel követi a kamiont, és 92-vel hirtelen kivág a kamion mögül, és én belemegyek hátulról, hát elég nehéz pedig bizonyítani, hogy én nem tartottam a megfelelő követési távolságot. Vagy egy településemből lehet, hogy a tábla azt mondja, hogy én mehetnék 50-nel, de az adott szituációban mindenki más 40-nel ment, és én meg 50-nel mentem, egy relatív gyorsajtást követtem el, és valószínűleg ebből számított van egy probléma, és így tovább. Tehát lényeg az, hogy az olyan dolog, tehát az, hogy az összes trajektória meg, ez effektíve a teljes lenyomatból bármi rekonstruálhatóvá válik. Van olyan jó előny is, hogy az objektív felsősek, objektíve felelősek vagyunk a járműkért, igaz? Tehát, hogy az adjuk a gyereknek a járművet, és elkövet valamit, akkor is én vagyok a felelős. Mert ha nem valók a gyerekem ellen, akkor neked kell elvinni a balhét, vagy ha kocsimmal bárki bármit csinálni, és így tovább. De mellette van egy bizonyíthatósági lehetőségem. Hát most például mondjuk tévedésből bevérnek mondjuk engem Szegeden gyorshajtással. De én nem Szegeden voltam, hanem egy azt egy rendszer hibázott. Tehát ha egy rendszerből történik egy mérés, az mindig benne van a lehetőség, hogy az a rendszer hibázott. És milyen sajnos hibázik is. mindenki ismeri ezt a hasonlatot, hogyha van egy két órája van, és a két óra hasonló időt mutat, akkor nagyjából tudjuk, hogy hány óra van. Ha egy óránk van, azt sem tudjuk, hogy hány óra van, mert hát vagy jól jár az óránk, vagy nem jár jól az óránk. Ha két óra között egy fél óra különbség van, akkor valami kóra nem jól jár. A következő az egy nagyon nem várt externália, erre tüntetni a tudókat. Tehát, hogyha a lámpák nem statikusan váltanának, hanem igényvezérelt módon váltanának, akkor onnantól kezdve a forgalommal lehetne dinamikája, a forgalom dinamikájának megfelelően lehetne a közlekedés lámpákat vezérelni, és innentől kezdve teljesen más az átelesztő képessége lesznek a közlekedéseknek. Navigáció fontosabbá válik, tehát mondjuk itt Budapest elég nehéz megmagyarázni, mert Budapest nagyon sok ember használ navigációs eszköz, de vidéken minél messzebb megyünk a csomópontra, annál fontosabbá válik a navigáció. Nekem gyakran úgy, mint egy 15-20 percet talál hirtelen a semmiben. A következő a kapacitások jobb kihasználhatósága. Tehát itt ha az egész közlekedést ismerjük, az egész közlekedési állapotot ismerjük, akkor azzal már nagyon sok minden pozitív módon befolyásolhatóvá válik. Tehát pontosan tudnánk az idősorokat, be tudnánk tenni azt, hogy amikor mondjuk kevésbé kiadnál az autópálya, mondjuk, hogy akkor mennyi, akkor ott olcsóban mehet, hogyha akkor még. És effektíve lehetne időbe is széthúzni a forgalmat. Tehát ugye az interszolgáltatásokat megszoktuk, széthúzni a csúcsterveléseket. A egész úthálózatról pontos képet menne, a útkopásról, úthasználatról, és itt tovább az evianciáról beszéltem, készülhetővé válik. És hát maga a járművek kommunikációja is ki fog alakulni, az legvégéből még fogok beszélni. Tehát tulajdonképpen az egész, ez egy átmeneti rendszer tud létrehozni, ami egyébként magában hordozza az egész közlekedésnek a digitalizációjának a lehetőségét. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy most átmenetileg kialakítjuk a nem önvezető autók miatt ezt az egészet, de onnantól kezdve ez magával fog fejlődni, és minden jármű. Tehát tulajdonképpen maga a közlekedés egyik oldalon a digitális térben fog zajlani, és másfél a valóságra pedig a közlekedés térben. És innentől kezdve már több mindegy attraktív szinte annyi autóról, vagy bármilyen járműről beszélünk, mert ezzel bejönnek a drónok, a kapanernyő, a motorcsónak, vagy bárminek a követhetősége, mindent össze lehet venni egy ökoszisztémában. Mindig, amikor ezt így elmondom, hogy nagy lelkesen, hogy mit kéne csinálni, mindig azt szokták sem mondani, hogy hát jó van öcsi, de hát ez már nagyon soká lesz. Hát ez természetesen nagyon soká, a top szívem van. Dubaj tavaly betegszert ezt a történetet, és ugye kötelezően bevezeti. Hát mondjuk tudjuk, hogy Dubaj az egy jobb anyagi helyzetre van mindig, de számukra ez evidencia, és ők egészen durván csinálják, mert automatikusan megy a gyorshajtási számla. Tehát semmi titó nincsen, tehát abszolút egyben. A drónok vonatkozásában Svájc, amelyik nagyon komoly perspektívát lát a drónokba, ez majd ezzel a még foglalkozni valószínűleg, mert számunkra is valószínűleg akkor egyik fordulóképe a drónok, vagy drónok a közmű bevezetőséget, mert ezzel igazából el tudnánk kérni azt, hogy legyen egy olyan nagy rendszer, amivel a tapasztalatokat összerejtjük. És hát itt jön a fő munkolkot, amit valószínűleg mindenki tud. Ez egy olyan hír volt, amit mindenki valamilyen szinten megérintett. A Veru azt mondta, 2022-től be fogja építeni minden új járműbe a fekete dobot, amire követi a járműnek a mozgását. És ez a hír csatorna, ez nem újság volt, de a vezeti forrás megnézve kiderül 2026-tól mindegyiket ezeket. Tehát ez nem. Hát nem ilyetettem, de ezt nem
ez a
20 éves autóban is egy ilyen betolra, ez egy doboz, talakás, a fekete doboz. Ez egyébként nem egy horrorál egyébként. Tehát ez nagyon-nagyon nem egy horrorál. De a műszaki vizsgálnak ezek a híren sokkal több, hogy a műszaki
vizsgálnak.
Egyébként a...
Hogy?
Hogy? még a legutolsó aláírás még nincs rajta, de hogy is mondjam, eléggé erős volt a történet, hogy ez most Most igen, mert ez már az utolsó, tehát most megvárják a választást, a következő életre fogják, tehát most nem akarták már ezzel a kötelező rendet. Nem előkészítés, képen van.
Csak egy megjegyzés, a generál motoros már bevezette az operekben, már benne van egy ilyen lehetőség, Konstának hívják, ami jelzi azt, hogy merre van, és hogyha nagyon isten ütközés van, azonnal
ez a lépból, ez is egy kötelező rendelet, ez a lépfejleti eszköz, pedig hogyha visszamegyünk gyorsan, ezen az árvány fal rajta. Csak az ikkolt én szándékosan nem akartam összehozni a kettőt egybe, tehát itt a zöld kockára lehet látni az ikkolt feliratot. Tehát az ikkolt kötelező az új autóknál múlt év áprilisa óta, és valószínűleg, hogy egy bizonyos idővel kell minden járműbe kötelezőre az ikkolt belakni, de ez végfejleti hívás. Tehát ez akkor, és azért kell egyébként azért kellene külön választani a kettőt, mert a vészhely, tehát én nem szeretném azt, hogy azon múljon ember élet, hogy közben ő egyébként nekem adatcsomagol, vagy bármi egyéb dolgot csinál. Tehát ezeket, hogy is mondjam, egy értelemben lévő kőgolgó berendezés, meg nem szoktunk adni más funkciót. Tehát az általában a tűzvédelemből szól, és az tűzik külön kezelni, és nem kellene még azon számítógépen még mondjuk mellett a másik csinálni. Visszatérnék az előadáshoz, jó, hogyha megnéztek. Tehát az EU az igazán kezdve már egy kicsit úgy felértékeljük el az egész történet, amiről meg kell beszélni. És itt megválaszolnám ezeket a kérdéseket, amik a legelején voltak, és remélem, hogy tudok rá valamilyen szinten válaszolni. Hát ez a kifűsülne az önvezető autó című történet. Van ilyen morálmesén teszteket lehet kitöltögetni, hogy a maskákat gázolja, a csoportot gázolja, és tovább. Az a baj, hogy ez az emberekre vonatkozó félelmekre épít, és tulajdonképpen ez innentől kezdve független, hogy ez a jármű az önvezető vagy nem önvezető, ebben lehetne vezető is. Tehát tök mindegy. Tehát igazából az egésznek az a megközelítése hibás, hogy a mai valóságból indulunk ki, ahogy most nevezetünk. Tehát én azt mondom, hogy a jövő arról fog szólni, hogy tulajdonképpen digitális térben fogunk digitalizálni fog az egész közlekedés, és tulajdonképpen nagyon sok minden magában a digitális térben fog lezajlani és lejátszódni ahhoz, hogy egyáltalán a fizikai valóságba végbe menjen. A másik az, hogy ez a haláleset kérdése, én azt hiszem, hogy egyáltalán nem kérdünk elfogadni, hogy a közlekedési balesetben bárki bármilyen szinten meghalhasson. Tehát egyszerűen én nem is értem egyszerűen, hogy miért vagyunk ennyire, hogy is mondjam, buták, hogy mindenütt megvan hozzá a mai világunkban, effektíve semmi nem indokolja azt, hogy közlekedésben embereknek kéne meghalni. Semmi nem indokolja. Tehát bármikor megnyitott, amiről én beszéltem, ez minden adott. Tehát ez effektíve jelszállás kérdés, hogy ezt meg akarjuk csinálni, vagy nem akarjuk megcsinálni. Meggyőződésem, hogyha egy ilyen rendszer létrejönne, minden járműnek a mozgását kontrolláltan tudnánk követni, azzal egy sokkal biztonságosabb rendszer tudnánk kialakítani, mint mondjuk a nagy légiközlekedő rendszerek. Az, hogy a levegőben történik valami dimbusz, azért tudnám, hogy is mondjam, nehéz korrigálni sokszor. Tehát sajnos tudjuk azt, hogy az. De egy földi viszonylatban még viszonylag sokkal egyszerűbb az egy és valószínűleg megoldható. Hát itt kell ahhoz, hogy igazából az egész hétre jön, az tényleg el kéne az önki hálózat. Egy valódi önki hálózat kellene, és ennek az önki hálózat, de a közlekedés szempontjából az önki hálózat teljesen másképp kell rátekintenie a infokommunikáció szakmának, mint az eddigi mobilkommunikációra. Tehát nem a meglévő igényeket kell nézni, hol vannak igények és hol vannak fogyasztók és így tovább, mert a közlekedésben csak akkor van értelme, ha mindenhol van. Ha mindenhol nincsen, akkor és lukak vannak benne, az nem fog működni. Tehát nem lehet kialakítani azt, hogy vagy pedig akkor az, hogy körbe kell keríteni oda a mennyeibe, tehát effektíve, ez sajnos egy ilyen dolog. Nyilvánvaló, ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly döntést igényel, ugyanis teljesen egy új közlekedési pármára létre kell hozni egy olyan infrastruktúrát, közlekedés miatt létre kell hozni egy olyan infrastruktúrát, ami az egész országot lefedi. Ugyanis az ötvés hálózatnál ugye van egy kicsit problémája, nagyon sok antennát szükségezik hozzá. Azt, hogy a sok antenna tudja működni, az pedig optikai hálózatra van szükség, ami összegyűjti az adatokat ezekre az antennákról. Ezért sajnos be kell lássadnunk az országot ennek megfelelően optikai hálózattal, és akkor onnantól kezdve az egész fog tudni működni. Nyilvánvaló, hogy ez a világ nem fog tudni úgy kialakulni, hogy nagy cégek egymással versenyük be, alakítanak infrastruktúrákat, mert ez önmagában olyan politikus költség lesz, hogy ez nem egy cégnek lesz a problematikája, az egésznek a szolgáltatásnak a problematikája, ez betegszik a közünk, mint olyannak a problematikájában. Tehát effektíve a jövő számára a digitális közút az optikai hálózat mellett ki fog alakulni. Az, hogy a hagyományos átmenet hogyan fog kialakulni, és hogyan fog együtt élni a két rendszert, meggyőződésem, hogy teljes kontroll nélkül nem nincs rá esély. Tehát nem tudom elképzelni azt a világot, hogy olyan intelligens járművek legyenek, az önvezető járművek, amelyek az ember intelligenciájával betegedjenek, vagy akár jobbak is legyenek az ember, és el tudják vezetni azokat a járműveket, úgy, hogy most elvezeti az ember a járművét. A bizalmi deficittel kapcsolatban nyilvánvaló, hogy mindenki olvas újságot, hogy egy önvezető autónak van egy balesete, az egyből fölkapja a sajtó, és hú, óriási végigszal a világ sajton, és mindenki ezzel foglalkozik, hogy mi történt, hogy történt, és mindenki tud róla. Nyilvánvaló, hogy ennek akkor van értelme, ennek az egésznek, hogyha tényleg olyan rendszert hozunk létre, amikor nem spórolunk ki semmit, hanem valóban teljes biztonságú rendszert hozunk létre. Tehát ugyanolyan a gyakorlatilag sem élik úgy tervezni, hogy az veszélyes legyen bárkire is, ugyanúgy ez egy, az egész ország számára szóló új típusú infrastruktúraként kell, hogy létrejöjjön. Hát ezzel nagy bajban vagyok. Teljesen másképp kellene, újra kéne gondolni az egész közlekedést, mint olyan. Tehát az a világ, és itt azért találunk analógiát, tehát ha megnézitek, hogy hogyan változott meg a távközlés, mondjuk az elmúlt 25 év alatt, hogyan változott meg a kábel hálózat, hogyan a kábel tév, hogyan változott meg, hogyan változott meg az államigazgatási ügyintézés, csak az ügyfélkaput veszem. Van már elképzelhetetlen az, hogy most akkor visszatérünk a papíron, és akkor mindenki majd kockázatilag kiszámolja a dolgokat. Tehát nagyon újra kell, nagyon sok mindent újra kell építeni, új alapokra kell helyezni, banki ügyintézés. Hát gondoljatok bele, hogy hát sokan még ellenlévők az ápusorba, bankba és végtelen sorokba álltunk, amikor a sorra kerültünk később tovább. Ma már ugye bárki bármilyen kétes helyzetben tud utalni, számlát megkérni és tovább. Bárgyalért megértem a nem tudom, hogy figyeljük, hogy a visszakapnak mi volt egyik ilyen externáliája, amit sokan nem tudnak. Amit nem terveztünk, és nagyon pozitívum volt, ez csak most eszembe jutott. Az adófolyószámla lekérdezés. Azt senki nem tervezte, azt senki nem foglalkozott ezzel, hogy ez mind lehetőség benne lesz. A társadalom számára egy nagyon-nagyon komoly segítség volt. Ez stabilizálta igazából a hasznosságát magának a szolgáltásnak. Biztos, hogy itt is lesz sok olyan externália, amikre én nem gondoltam, vagy a kollégákkal nem gondoltunk. Biztos, hogy sok olyan dolog ki fog alakulni, amit mi szakmák fognak belőle születni. Mert digitális közlekedési mérnek szavazott, csak mondtam valamit. Tehát valószínűleg teljesen új világot fogunk tudni ezzel létrehozni. És hát ne csak előre nézzünk egy kicsit hátra is. És ez egy fontos hozadéka lenne ennek az egész történetnek. Egy nagyon rövid filmet nézzünk meg is. Mi történt? Hát valaki ugye az első sárba lehet kisorolni, ment egy olyan jármű mögött, amelyikből nem látott ki, és a mellette levőkről nem volt információ, hogy azok ott vannak. Az önvezetési percsapatok rendben szoktam szeretni, hogy ne csak az önvezető autók számára adjatok már valami csüveleszközöket, meg jövőbemutató megoldásokat, hanem visszafelé is kapunk valamit mi, ilyen benszülöttek, akik még ebben a világban születtünk. Amennyiben minden jármű kaphatna egy olyan plusz információt, hogy mondjuk kirakom a indexet és elkezdek előzni, és kapok egy hangjelzést, vagy egy piros fényjelzést, hogy ne menj ki. Csak ennyi. Mert ott van valami miatt. Tehát, hogyha ismerté válna minden autónak a pozíciója, minden közlekedő járműnek a pozíciója, ez nagyon könnyen megoldható lenne. Egy nagyon minimális helyi kis mesterséges intelligencia alkalmazással ez bármikor megoldható lenne. Tehát én azt mondom, hogy az egész világ akkor fog tudni jól változni, hogyha nem csak egy irányba toljuk a szekeret, hanem akik, de most azt mondjuk, hogy tegyétek be a kocsitokba a nyomkövetőt, hogy tudjuk, hogy ki merre mentek, azok is kaphatnának vissza valamit, és ha visszajelzés jöhetne, drasztikusan lehetne csökkenteni, ugye nagyon sok baleset okoz, amikor előzés közben mennek ki olyan szituációkba előzni, amikor nem kéne csinálni. És hát igazából ez volt ugye az indító kérdésünk, hogy rábízható-e a felelősen család, hogy munkavállaló erre a járműre, ami majd önvezető módon fog közlekedni. Én erre csak azt tudom válaszolni, hogy akkor lesz igaz, hogy az előkelelő 7-8 kérdés haladó válaszra megtaláljuk a megfelelő választ, és meg is valósítjuk, és vétre is hozzuk ezeket a dolgokat, ennélkül nem fog menni. Tehát igazából mondhatunk, hogy ekkor és ekkor be fog következni, de nem hiteles. Mert ha idő előtt elkezdünk olyan rendszereket használni, amelyek nincsenek hozzá meg az alapok, akkor nagyon-nagyon sok negatív tapasztalatot fogunk szerezni világszinten, és ez vissza fogja vetni a fejlődést. Nagyon szépen köszönöm rá a lehetőséget, és a kollégáknak, hogy itt lehettem. És hát köszönöm a figyelmeteket, és állok elébe bármilyen kérdésnek.
És akkor kérdések, hozzászólások.
Akkor tudom, hogy hogyan fogja aki költeli a biztonsági rendeléseket, mint követőket, ez megjelenni a rendszer szempontjából, amikor
ez kb. Ugyanaz a problématika, mint amikor lecserélnek mondjuk egy rendszám számlát. Hogyha ezt hozzá szokták csinálni. Csak ugye az első bérakapunál, amikor a bérakapu azt csinálja, nem éri a kocsit lépelve, vagy mekkora kocsnak a mérete, akkor nem tudjuk mondani, hogy mi a típusa, mi a színe, és hogy ez a járműhöz passzik ez a rendszám számlát. És a más rendszám számlát azonnal kijönnek a fájt, itt valami gond van. Sőt, hát nem állok ezt meg titkot, hogy ezek a kapuk kapcsolatban vannak egymással, egy rendszer képeznek. Tehát nyilvánvaló, hogy van egy jármű valahol, hirtelen ott megjelenik egy teljesen más jármű, akkor annak a nagyra kellett kerülnie. Ez egy deviancia. Tehát itt a Big Data elemzésből egyből kicsit, hogy hoppá, itt egyen több játékos van, mint az, akinek részt kéne lennie, vagy egy olyan játékosnak, mert nincsen jelenlője. Tehát amit mondtam, hogy a maga a miért ilyennek föl kell kerülni a felhőbe, az tökében jeladás. Tehát ez nem csak az a gyűjtő, hanem egyben egy IoT jeladó is. Nem tudom, hogy válaszoltam meg.
Közgyűlése lenni, és csak nem mindenki látta ezen részve, hogy a hackerek gonosza, és a hacker bizony az autonóm gépjárművel a mellett elérő patlak problémák. Hogyan lehet ebben a
hackerek?
Meg kell a hackereknek
a konkrét szabja úgy volt, hogy nem az autonóm járművet hackelték meg, hanem azt a szervizt, ahol a kereket cseréltek rajta. Ott a szerelőtet feltűzték el, és amikor beállt a kerékcserére a járni, akkor rákapcsolták a fedélzeti konfliterre, és azon keresztül tudták megfertőzni a rendszer. Azért is kezdtem ezt, hogy ez, tehát én nekem ez nem közlekedési projekt, ez IT-biztonsági projekt. Vannak olyan rendszerek az országban is, meg nem csak nálunk, hanem más országban is, amelyek kényelmesebb kritikus infrastruktúra rendszereknek minősülnek, és ezeknek a kritikus infrastruktúra rendszereknek van egy úgynevezett kritikus infokommunikációs infrastruktúrája, amelyeknek sokkal, hogy is mondjam, a polgári élettel szemben sokkal kiborúbb játékszabályok vannak. Tehát lehet csinálni biztonságos rendszert, lehet csinálni olyan rendszert, amelyik meg tudja önmagát védeni, és be lehet építeni olyan kontrollokat, amik lehetnek ára van. Amiben igazad van, hogy sajnos a döntéshozók, illetve a megrendelőknél általában a funkcionalitás az, ami fontos. Tehát azt, hogy tudja, tehát én gyakran megkaptam azt, hogy kell a biztonság, de ingyen. Ingyen nincsen. Ingyen nem lehet megvalósítani a biztonságot. Tehát ez egy, és az a fejlesztésnek a legelső szakaszától, tehát amikor elkezdünk egy fejlesztést csinálni, folyamatosan úgy kell a fejlesztést végeznünk, hogy minden lépésben benne legyen a biztonsági aspektus, hogy hogyan lehet kivédeni a rossz indulatú vagy rossz akaratú támadásokat. Tehát igazából itt a nagyon köszönöm a kérdés, mert ez egy kardinális kérdés, hogy nem egyedi megoldások kellenek, és nem olyanok kellnek, amelyek egyszer auditáltak. Ezért próbáltam megmondani, hogy nem egyedi auditra van, hanem folyamat auditra van szükség. Tehát bármely pillanatban kell tudnia azokat a paramétereket, amelyekkel rendelkeznie kell, és védhetőnek kell lennie. Tehát ennek a rendszernek a biztonsága, az atomerőmű biztonsággal van pariba. Tehát azt, hogyha minden járműnek a közlekedését tudjuk, és minden járműnek a közlekedését tudjuk akár befolyásolni is, ez egy nagyon komoly. Ez az egyik országban a